Emberi természet, női természet. Jó Mária előadása.
Ideje visszamenjünk az Európa filozófiának az alapítóihoz, a klasszikusokhoz, mert a 20. századból ugye most a két klasszikus göröggel, Platonnal és Arisztotelésszel, hiszen ők alapozták meg az egész európai filozófiát, és főleg az emberről való gondolkodást, a filozófiai antropológiát. Több szempontból beszéltünk már az ember klasszikus fogalmáról. Emlékszem, de csak röviden emlegettük, hogy az ember természete, vagy az ember lényegi jegyei, amelyek körülbelül 2000 évig érvényben vannak az európai tradícióban, azok Arisztotelésztől kezdődően ismertek. Ő az első, aki megpróbálja meghatározni, hogy az ember miben különbözik az élőlények többi fajtájától, miben áll az ő sajátos lényegi megkülönböztető jegye. Az ember természete, az őt az állatvilágból kiemelő lényegi jegye, az két jegyben azonosítható. Ugye az egyik, hogy az ember egy társadalmi lény, ez a többé-kevésbé közismert megfogalmazása annak, aminek a pontos arisztotelészi minősítését, meghatározását rövidesen azért boncolgatni fogjuk, hogy mit is jelent az, hogy az ember társadalmi lény. És a másik, hogy az ember egy racionális, gondolkodó lény. Ugye ez a két klasszikus, közismert jegye az emberi természetnek, az ember lényegi vonásainak. Most mindez a két jegy, ugye Arisztotelész, Nikomakhoszi Etika és Politika című műveiben található meg több helyen is, és ettől kezdve lesz az európai filozófiai gondolkodás részévé. Itt az európai tradíció jellemzője, hogy a görög klasszikusokból, Platonból és Arisztotelészből a középkorban elsődlegesen Arisztotelész volt a filozófus, ilyen nagy F-fel a filozófus, akkor az mindig Arisztotelészt jelentette a középkori filozófiában, mert hiszen ugye a klasszikus, az egyházatyák, a teológusok olyan jelentős filozófusoktól, mint Aquinoi Szent Tamás, aki nagy Arisztotelész rajongó, több művet szentelt például Arisztotelésznek, az egyik a Nikomakhoszi Etikához írt kommentárok, ma is nagyon érdekes, mély, jó kommentárok az Aquinoi Szent Tamás által írt kommentárok. No, tehát a középkori teológia Arisztotelészt használja, hivatkozik rá, ő az abszolút tekintély, a filozófus, és ebből következően az emberi természetnek az arisztotelészi fogalma a középkori filozófiában mint egy újból jelentőségre emelkedik, és mellette Platón a középkorban és az utána következő néhány száz évben, nagyjából a reneszánszig, nem is néhány száz év, van az ezer is, ha belegondolunk. Tehát a reneszánszig, amikor is Platont egyrészt kezdik, a kéziratokat felfedezik, kezdik lefordítani, és kezd újból belekerülni az európai filozófiai gondolkodás jelentős képviselői közé, de addig Arisztotelész volt az egyeduralkodó. No, tehát akkor, ha azt nézzük, hogy a két klasszikus görög filozófusból, Platonból és Arisztotelészből, csak Arisztotelész ismert, és hagyományozódik az európai tradícióban, ebből következzen az emberi természet fogalma is az arisztotelészi, ami érvényes. És ennek a két jegynek a női szempontból való vizsgálata, hogy hogyan van beleértve, vagy bele van-e értve, vagy nincs beleértve mégis a nő, a női természet, az emberi természet fogalmába. Az ember, mint társadalmi lény, ez az első jegy, amit először vizsgáljunk meg kicsit közelebbről Arisztotelész műveiben, és aztán az ember, mint racionális lény, különös tekintettel arra, hogy a nők beleértendők, beleérthetők-e, vagy netán nem ebbe a két klasszikus jegybe. Az ember, mint társadalmi lény, ez az első jegy. Ez igazából egy modern ferdítése annak a görög fogalomnak, ami a zoon, politikon, tehát amit társadalmi lénynek fordítanak, a zoon főnév élőlényt jelent a görögben. A másik, a jelző, ez lenne, amit hát jobb hiány így társadalmi lénynek fordítanak, de fölfedezhetjük benne egyrészt ugye a politika fogalmát, illetőleg a politika fogalma a görög polis főnévre, fogalomra megy vissza. Vagyis, ha kicsit pontosabban igyekszem lefordítani ezt a zoon politikont, akkor azt mondanám, hogy politizáló lény, vagy poliszban élő lény, vagy állami közösségben élő lény. Mindez a három pontosabb megfogalmazása annak, amire Arisztotelész gondol. Tehát az ember lényegi jegye az, hogy a többi emberrel egy szerves közösségben, poliszban él, illetőleg ennek következményeképpen a polisz ügyeivel foglalkozik, politizál. A polisz ügyeivel foglalkozik, az politizálást jelent. Na most a polisz ügyeivel a dolog intézményi értelmében természetesen csak is a polisz intézményeiben a polisz polgárok foglalkoznak, a polisz intézményei, politikai intézményei, döntési szervei, ugye mindenki talán tudja, hogy az antik demokrácia egy közvetlen demokrácia. Ez azt jelenti, hogy a polisz polgárok saját személyükben közvetlen résztvéve a népgyűlésen szavaznak, tárgyalnak, vitatkoznak az adott ügyekről, és a döntés szavazás formájában történik, vagyis a politika csinálás az a népgyűlésben történik, és személyes szavazás jelenlét formájában. De ehhez természetesen az kell, hogy a népgyűlésben csak az lehet jelen, aki rendelkezik polgárjoggal. Azt is, aki egy kicsit a görög történelemmel, vagy a klasszikus görögség társadalmi viszonyaival biztos találkoztak, ha máshol nem, középiskolába. Tehát akkor rémlik, hogy nem mindenki volt, aki Athénben élt, Athénről beszélünk elsősorban, az athéni polisz tagja. Azok, akik más helyről, más városból, poliszból költöztek be, azok nem voltak tagjai a polisznak ebben a népgyűlésben, részvétel értelmében, hanem csak is azok, akik athéni származásúak, voltak szabadok természetesen, ez értelemszerűen, és bizonyos vagyonnal is kellett rendelkezzenek, amely nem tette szükségessé, hogy napjaikat a létfenntartással, a munkával, földműveléssel, kézművességgel, tehát a betevő falatjaik megtermelésével töltsék, ezt helyettük elvégezték a szolgák, rabszolgák. A szabad athéni polgár az emberhez méltó módon úgy tölti az idejét, hogy a polisz ügyeit vitatja az agorán, az utcán, a népgyűlésben, a különféle filozófiai vagy rétoriskolákban, tehát tárgyalja, beszéli, vitatja a polisz ügyeit, és nem foglalkozik kétkezi munkával. Az a méltóságán aluli szabad ember számára, az egy nem szabad emberhez méltó tevékenység. No, tehát akkor a polisz tagjai csak is az athéni származású felnőtt férfiak, bizonyos életkort betöltvén. Ez kicsit változik, úgy nagyjából 18-20 év környékén. Vagyis, ha azt kérdezzük, hogy a társadalmi lény jegy, amely az ember megkülönböztető jegye, az érvényes-e a nőkre, rabszolgákra és egyéb ilyen jöttmentekre, akik más városból költöztek be, akkor látjuk, hogy a polisz ügyeit ebben az értelemben csak a polisz polgársággal rendelkezők tudják vinni, vagyis a nőkre, minket ez érdekel, nem alkalmazható a politizáló vagy társadalmi lény kategóriája, mert nem tagjai a polisznak, a népgyűlésnek. Tehát akkor az ember lényegi arisztotelési jegye nem alkalmazható a nőkre. Mi van a másik jeggyel? Ugye a gondolkodó lény. Az ember gondolkodó vagy racionális lény. Ezt is először nézzük meg, hogy mit jelent ez pontosabban, milyen fogalmat használ Arisztotelész. A görög kifejezés, ugye megint a zoon, a főnév, ami élőlényt jelent, az ember az élőlények nagy csoportjába tartozik, és ezen belül egy sajátos élőlény. Az egyik jegye a politizálás, vagy állami közösségalkotás. A másik jegye ugye a racionális gondolkodó lény. Ez görögül úgy hangzik, hogy az ember egy zoon, élőlény, logon, ekhon. Ebben egy főnév van, meg egy melléknévi igenév. A logosz főnévnek, ez egy tárgyesete, logosszal rendelkező lény, amit racionális, vagy gondolkodó lénynek szoktak tradicionálisan használni. A logosszal rendelkező lény, mi az a logosz? Hát a logosz az egy nagyon sajátos, sok jelentésű görög fogalom. Alapjelentése beszéd, a legein, mond, beszél jelentésű görög igének a főneve, tehát beszéd, de jelent gondolkodást, sőt érvet. Későbbiekben, mondjuk Platónon belül jelent gyakran definíciót is. Nos, tehát ha megpróbálom a szó jelentés tartalmának a gazdagságát valamennyire visszaadni, akkor úgy mondanám, vagy úgy fordítanám a logosszal rendelkezés attribútumát, hogy az ember egy értelmesen beszélő lény. Ebben benne van ugye a beszéd, megpróbáltam valahogy visszaadni a logosz főnév jelentés tartalmát a beszélő jelzővel, de azt is, hogy ebben az ész használata is benne foglaltatik. A beszéd és az ész használat összefüggenek, és ezért az értelmesen beszélő lény a pontos, vagy többé-kevésbé pontos fordítása ennek az attribútumnak. Tehát ez az ember két lényegi jegye. Nézzük a másodikat abból a szempontból, hogy az értelmesen beszélő, gondolkodó lény minősítés az használható, használatos-e a nőkre is, mit gondolnak a korabeli filozófusok, aténi emberek erről. Hát erről az irodalomból lehetnek esetleg emlékeik, olvasmány emlékeik, ahol gyakran találják meg azt az örök életű toposzt, hogy a nők ugye jellegzetesen a férfiakhoz képest érzelmi lények, nem a ráció, nem a gondolkodás, az ész, a fő jellemzőjük az a férfiakra jellemző, ez egy sztereotípia, de már a görög irodalomban, filozófiában is megtalálható, vagyis a nők jellegzetesen nem gondolkodó, racionális lények, hanem mindig elragadják őket az érzelmeik, vágyaik. Ebben Arisztotelész időnként ír ilyeneket, Platón is, hogy a nők és a gyermekek azok érzelmi lények, a vágyaik irányítják őket szemben a férfiakkal, akik képesek az ésszel a vágyaikat megfékezni vagy irányítani. Na, tehát az logosz, mint értelem, használata az nem annyira vagy kevésbé jellemző a nőkre. Azt azért, hogy a nő is egy bizonyos általános értelemben gondolkodásra képes lény, azért ritkán tagadják a görög gondolkodásban is, de azt mondják a művek különféle szerzők, hogy nem ez a jellemző rá. Bár képes rá, de nem ez a jellemző a nőkre. Abban a jelentésében a logosznak, amely érvet, érvelést, okoskodást jelent, evidensen megint nem képzelhetjük bele, hogy ez nőkre vonatkozik, hiszen az érvelés észhasználatnak van egy olyan feltétele, amelyet a nevelés, művelődés, tanulás biztosít, és tudjuk, hogy a korabeli görög kultúrában a nők nem is tanulnak írni, olvasni, természetesen nem lehetnek ott a korabeli művelődési tanulási intézményekben, amelyeket rétoriskoláknak vagy filozófiai iskoláknak hívnak, mondjuk Platónnak is van egy ilyen, a híres Platóni Akadémia, Arisztotelésznek is van egy iskolája, a helyről, ahol ezeket az előadásokat tartotta, Lükeionnak hívják. Tehát ide se léphetnek be a nők. Természetesen mindig voltak olyan nők az ókorban is, akik oldhatatlan vágyat éreztek a tanulás, a filozófia iránt. Hát ezekről a tradíció fenntartott egy-két ilyen nevet név szerint, hogy a Hypatia nevezetű nő, vagy Hipparchia, férfi álruhában mégis belopódzott ezekbe a filozófiai iskolákba, és férfi ruhában hallgatták a híres filozófusokat. De ehhez természetesen férfi ruhát kellett öltsenek, mert egyébként nem tehették be a lábukat oda se, meg a népgyűlésbe se, stb. No, tehát ebből a korabeli társadalmi intézményekből, szokásokból láthatjuk, hogy az arisztotelészi mindkét tradicionális lényegi jegye az ember fogalmának nem alkalmazható a nőkre. Ebből következik, hogy a nő ugyan nem tagadható, hogy ember, de nem a szó lényegi, elsődleges értelmében, hanem csak valamiféle járulékos, másodlagos módon részesül az ember fogalmából. Arisztotelész műveiben érdekes biológiai magyarázatot is ad erre a nőkre vonatkoztatott másodlagos értelemben ember állításra. Méghozzá Arisztotelész ugye nagyon sokat foglalkozott a természet vizsgálatával, az élőlények, növények, állatok osztályozásával, rendszerezésével, vannak neki fizika című művei, akkor a biológiának, az állatok vagy élőlények keletkezése és pusztulása, stb. Tehát számos biológiai írása van, és ezekben találhatjuk azt, a biológiainak szánt elméletet, vagy megfigyelést, hogy az ember, mint élőlény keletkezése létrejötte során az arisztotelészi spekuláció azt az érdekes nézetet tartalmazza, hogy az ember valamiféle hasonló módon, mint ahogy a többi élőlény, a növények, állatok, valamiféle magocskából jön létre, és ez a mag, amiből a későbbi ember létrejön, ez a férfi magja. Na most azokból a magocskákból, amelyek épek, egészségesek, természetesen mit gondolnak, milyen nemű ember fog születni? Hát férfi, fiú. A hibás, másodrendű, nem egészen tökéletes magocskákból pedig nők lesznek. Ez a biológiai magyarázata a két nem közötti érték különbségnek a biológia oldaláról. Ahhoz még hozzátartozik, hogy a görögök nem csak Arisztotelész, hanem a korábbi orvostudományi írásokban találjuk ezt az elképzelést, hogy úgy gondolták, hogy a férfi-nő szerepe az emberi utód létrejöttében valahogy úgy képzelhető el, úgy gondolták, hogy a nő ahhez az emberi magocskához csak a táptalajt adja, mint ahogy a magot, búzamagot a földbe vetve, a földben kicsirázik a táptalaj víz, stb. Az a földből származik, és a kis növény az a magból, a földből nyert tápanyag, víz segítségével szökken szárba. Na most a férfi a magocska szállítója az emberi élőlény keletkezésénél, és a nő pedig aféle táptalaj. Ugye, ha belegondolnak, ez a mitológiai elképzelésektől nem esik távol, az anya föld, Gája, mint a tápláló anya, Démétér, stb. Tehát a klasszikus görög mitológiában a föld, a tápláló föld, a föld anya az evidensen nőnemű, sőt, Platonnak a kozmológiáját tartalmazó Timaiosz című dialógusban filozófikus módon, de valami hasonlót találunk az ember keletkezéséről, de most Arisztotelésznél tartottunk, tehát Arisztotelész a biológiai írásaiban ezt ilyen módon magyarázza, hogy miért van egy ilyen értékkülönbség a férfiak és nők között. Az etikai írásaiban ezt erkölcsi szempontból jelenti ki Arisztotelész, hogy a férfi és a nő között a családban egy szükségszerű alá-fölé rendelési viszony van, méghozzá azért, mert az areté, tehát az erény kiválóság szempontjából a férfi a kiválóbb, és a nő hozzá képest a kevésbé erényes. Neki is vannak kiválóságai erényei, de a női erények másodlagosak vagy másodrendűek a férfi erkölcsi kiválóságához képest. Tehát Arisztotelésznél meglehetősen evidens több szempontból, politikai, természetrajzi vagy biológiai, sőt erkölcsi szempontból is a férfi-nő közötti hierarchia, és ez pontosan az a hierarchia, amely a korabeli aténi társadalomban megfigyelhető, ami létezik. Ez a felfogás vált dominánssá, utaltam rá az európai későbbi filozófiai tradícióban. Nem ez a helyzet Platonnal. Ő ugye sokáig csak töredékeiben egy Timaiosz részlet volt ismert Platontól, az időtámítás utáni 10-12 évszázad során, a reneszánsz előtt. És így sajnos a platóni nézet az emberi és a női természetről, amely gyökeresen más, mint az arisztotelészi, nem került bele, vagy kevéssé volt ismert az európai filozófiai tradíció fő áramába. Platón nézete a férfi és a női természetről nagyon modern. A mi korunkhoz közel álló nézetet vallott a férfi és a női természet kérdésében. És ezt akkor ugyanabban a társadalomban, amelyben a nők az Arisztotelész kapcsán vázolt módon se írni, se olvasni nem tudnak, életterük az oikosz, ez megint egy görög fogalom, a háztartás, vagy a háztáji gazdaság, ilyesminek fordíthatnám. Tehát a nagyobb, tágabb értelemben vett család, amely nem csak a vérszerinti rokonokat tartalmazza, hanem a szolgákat, rabszolgákat, esetleg távolabbi rokonokat, tehát egy ilyen nagyobb család él együtt, és ez a nők élettere. A politika nyilvánosság területéről ki vannak zárva, az a férfiaké. No, tehát ebben a korabeli társadalmi berendezkedés viszonyai közepette van egy filozófus, aki képes radikálisan mást gondolni, mint amit a korabeli társadalom természetesnek, normálisnak és helyesnek tart. Ezt az Állam című művében találhatjuk meg. Az Állam című műve Platónnak az ideális polisz, az ideális állam berendezkedését, szokásait, a hozzá kapcsolódó nevelést, a társadalom struktúráját. Tehát röviden azt írja le, hogy hogyan nézne ki az elképzelhető legjobb, tökéletes állam. És ebben az elképzelhető legjobb, tökéletes államban amelynek mi most csak természetesen egy részletével foglalkozhatunk, ez úgy nagyjából az 5. könyvben található, ahol a férfi és a női természet kérdését vitatják meg a résztvevők. Ugye Platón műveiben mindig több résztvevő van, és ezek egymással vitatkozva, Szókratész mindig jelen van, tárgyalnak meg egy-egy kérdést. És így fölmerül az ideális állami berendezkedés viszonyait. Vitatva, taglalva, hogy hogyan is nézzen ki. Az a kérdés, hogy az ideális állam természetesen nem hozható létre csak úgy egy lépéssel, hanem először az embereket kicsi koruktól kezdve bizonyos erre a célra elképzelt nevelési rendszerben kell nevelni, és így majd, ha ezen a Platón által leírt és elképzelt nevelési rendszeren, fokozatokon átjutnak felnőtt korukra, majd ők lesznek képesek ezt az ideális államot élni, megvalósítani. És ezért a nevelés kapcsán rögtön felmerül az az evidens kérdés, hogy hát hogyan neveljék a lányokat. A fiúk és lányok nevelése az ugye evidensen különbözik a korabeli görög társadalomban, csak a fiúkat tanítják írni, olvasni, és aztán serdültebb korban az eszük használatára szónokolni, politizálni. Mi legyen ebben az ideális államban a lányokkal, a lányok, nők nevelésével? És ebben a kontextusban vitatják meg a résztvevők, hogy milyen a női természet. Olyan-e, mint a férfiak természete, és itt természeten alapvetően képességeket, adottságokat értenek. Tehát, hogy a nők is rendelkeznek-e mindazokkal a képességekkel, adottságokkal, amelyek alapján, mert ez lesz a platóni nézet, azonos módon kell majd nevelni a kisfiúkat, kislányokat, hogy aztán azonos rangú, képzettségű, műveltségű poliszpolgárokká váljanak. És azt mondja Platón, vitatkozva persze az ellentétes nézettel, ami szintén megjelenik, hogy nem, a nőknek nincsenek ugyanolyan képességeik, adottságaik, mint a férfiaknak, és nem is lehet, nem is kell őket azonos módon nevelni. Ez a korabeli társadalmi valóság, ez tűnik normálisnak, természetesnek a résztvevőknek. És azt mondja a vita partner, ezzel a nézettel vitatkozó partner, hogy ez csak az adott kor nevelési szokásainak a következménye, mármint, hogy nem nevelik a nőket, és ebből következően úgy tűnik, hogy a képességeik sincsenek meg hozzá. Nem elég értelmesek, okosak, nem érteklődnek a polisz ügyei iránt, nem is értenék meg, stb. De azt mondja Platón, vagy nem Platón persze, mert ő soha nincs a platóni művekben, saját személyében jelen, hanem mindig Szókratészen keresztül tudjuk meg a platóni nézeteket. Tehát az ezzel ellentétes nézet az az, hogy ha a kislányokat, a kisfiúkkal azonos módon nevelnék, mert az adottságaik megvannak hozzá, csak nem fejlesztik ezeket az adottságokat, és ezért úgy tűnik, mintha nem is lennének meg ezek a képességek, adottságok, de megvannak bennük is. Vagyis az alapvető kérdésre adott válasz, hogy a női természet az a férfi természettel lényegileg azonos-e, a platóni szokratészi válasz az, hogy igen, a férfi és a női természet között nincs lényegi különbség, ugyanazokkal az adottságokkal rendelkeznek a lányok is, mint a fiúk, nők is, mint a férfiak. Persze különbségek vannak, de az egyes emberek között. A férfiak között is vannak olyanok, akiknek az észbeli képességei jobbak, mint a másiké, és vannak olyanok, akik nagyon kiváló testi adottságokkal, ügyességgel, erővel születnek. Tehát egyedi különbségek mindkét nemen belül vannak, De ezek nem a nemre jellemző különbségek, hanem az egyedi emberre, és a platóni nevelési rendszer az az egyéni különbségekre figyelemmel állandóan, úgymond felmérve ilyen vizsgaszerű szinteken választják ki, hogy kik az adott szinten a legkiválóbbak, és kik a kevésbé kiválóbbak, és a kiválóbbak egy magasabb társadalmi szerepre készítve elő egy sajátos nevelési rendszert gondolnak ki. A platóni államban, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, mert ehhez természetesen ezt is tudnom kell, hogy egy hierarchikus három rétegből álló ideális állam elképzelést dolgoz ki Platón, ahol a legalsó osztály az a kétkezi dolgozók, földművesek, kézművesek, kereskedők osztálya. Ehhez, e fölött van egy olyan réteg, amelyet Platón őröknek nevez, és a fölött pedig egy vezető réteg. Na most az őrök és ez a vezető réteg, tehát hierarchikusan tagolt társadalomról van szó, az ideális államtársadalma ilyen. Az őrök, hát valami ilyen külső és belső ellenség, katonaság, rendőrség, ilyesmi funkciója van az őröknek, tehát a belső rendet is felügyelik, a fenntartása a feladatuk, illetőleg a háborúban az ellenség elleni védelem, vagy pedig a hódítás, tehát a katonaság, katonáskodás feladatát látják el. És az őrökből a legkiválóbbakat, szellemi és erkölcsi értelemben legkiválóbbakat tovább nevelve magasabb fokú stúdiumokkal, a legkiválóbb őrökből lesz majd a vezető réteg, hogy ebben a vezető rétegben hányan lesznek, hogy férfiak lesznek, vagy nők lesznek, azt előre nem lehet tudni. Az is lehet, hogy az egyéni kiválóság ugye a két nemben körülbelül azonos módon oszlik meg. Lehet, hogy az ideális államnak a vezetője egy nő lesz, a vezető réteget az állam máshol filozófusoknak is nevezi Platón, illetőleg filozófus király megjelölést is használ erre a vezető funkcióra. De nem a szó alkotmányos értelmében vett királyság ez, hanem egy a legjobbak által vezetett állam. A legjobbak az erkölcsi és szellemi értelemben legjobbak, ezeket filozófusoknak nevezi Platón, a szerepük alapján királynak, és a filozófus király lehet, hogy nő lesz, vagyis lehet, hogy az ideális államot egy filozófus király nő fogja vezetni, ha a legkiválóbbak között nő lesz, vagy az egyetlen legkiválóbb véletlenül, vagy nem tudható módon nő lesz, akkor filozófus királynője lesz az ideális államnak. No, tehát akkor a platóni nézet alapvető adottsági azonosság, erre az alapvető adottságbeli azonosságra, a két nem közötti azonosságra, egy azonos nevelési rendszer épül, ugyanazokat a tárgyakat, készségeket tanítják a nőknek is, mint a fiúknak, és ebbe benne foglaltatik például a testedzésnek minden a korban szokásos formája, tehát vívni, gerejt hajítani, és egyéb ilyen harci művészeteket is el kell a lányoknak is ugyanúgy sajátítani, mint a fiúknak. Miért? Azért, mert felnővén ugyanazokat a szerepeket fogják betölteni az ideális államban a nők is és a férfiak is. Itt érkeztünk el a platóni elképzelés döntő pontjához, ugyanis ez az állam egy közösségi tulajdonra épülő, közösségi életmódban egymással, mint egy testvéri közösséget alkotó módon élnek a polgárok, férfiak és nők vegyesen. És annak, hogy a magántulajdon ismeretlen vagy tilos ebben az ideális államban, nincs senkinek saját külön tárgya, vagyona, hanem minden tulajdonuk közös tulajdon, sőt, élni is közös házakban élnek, és a napjaik folyása is úgy képzeli el Platón, hogy közösen étkeznek, közös hálótermekben, alszanak az azonos rendbe tartozók természetesen, tehát az őrök, vezetők is egymással ilyen nagy közösségi termekben, házakban együtt laknak, élnek, férfiak és nők vegyesen. Gyermekeiket is közösen nevelik, méghozzá olyan módon, hogy a nevelés, a gyermeknevelés is szakma, és ezt ebbre a szakmára alkalmas emberek fogják nevelni, tehát közösen nevelik a gyermekeket is. Ebből már látszik, hogy a platóni azonos nevelés, azonos társadalmi szerepek férfiak és nők között azon áll vagy bukik, illetőleg az az előfeltétele ennek a messze menő egyenlőségnek, hogy megszűnik, vagy nincs a platóni ideális államban a családnak az a tradicionális formája, amely a vér szerinti szülők, gyermekek és egy házas pár és az ő vér szerinti gyermekeik közösségét jelenti, és ebben a családi közösségben nevelik ugye a házas pár, illetőleg az ő szolgáik a saját gyermekeiket. És ebben természetesen a korabeli viszonyok többé-kevésbé 2500 év után is hasonló módon ugye a nőknek a feladata tradicionálisan a gyermekek és a háztartás vitele, a gyermekek ellátása, szülése, nevelése, de a saját vérszerinti gyerekeit neveli a feleség. És ennek a kis egységnek a megszüntetése az előfeltétele annak, hogy a közösségi férfiakat és nőket is azonos módon szervező állam létrejöhessen. Ugyanis ha nem a vérszerinti gyerekeket nevelik a vérszerinti szülők, hanem közösen nevelik a gyermekeket, és arra hivatott nevelők szakmaszerűen, akkor kiiktatja Platón a család magán tulajdonát, illetőleg ehhez a kis egységhez fűződő speciális érdeket, a saját család boldogulása, vagyona, anyagi gyarapodása, biztonsága, stb. Tehát mindazt a kis közösségnek az érdekét, amely Platón szerint akadályozza a nagy közösség, a közösség java, a közösség érdekének az érvényesülését, és ehhez törli el, hogy csak az emberek közösségének legyen közös java, közös érdeke, mindenkinek ez legyen az evidens, elsődleges, fontos, és ne jöjjön közbe, ne akadályozza a kis közösség, a család érdeke, a nagy közösség érdekének az érvényesülését. Tehát létrejön az a fajta kommunisztikus társadalom, vagy elképzelés, ami aztán az utópiák tradíciójában, hiszen Platón állama ugye az első, az alapítója a későbbi utópiák tradíciójának, az ideális, de valóságban nem létező államok elképzelésének egy hosszú tradíciója van aztán az európai filozófiában. No, tehát ebben az ideális államban közösségi tulajdon van, na most, hogy ez tetszik nekünk, vagy nem tetszik, hát például mondjuk Madács Imre ember tragédiájában, a falanszter jelenetben, ugye ezt a korabeli 19. századi ember inkább ebben az elrettentő, a különleges tehetséget nem méltányoló, az egyén javát, boldogulását teljesen figyelmen kívül hagyó, tehát a negatív vonásokat látja. De ez a kommunisztikus utópia 19. században számos filozófusnak megragadta a képzeletét. Ugye tudják, hogy a marxizmusnak, Marxnak is a távoli jövőbe az emberiség boldogságának az ideális állapotát egyfajta ilyen kommunisztikus állam elképzelésben vélte megvalósulni. Platón ezt a filozófus logikai következtetései gondolkodása útján jutott el ez az elképzeléshez. Na most minket természetesen a férfi és a nő természetének az azonossága szempontjából érdekelt ez az ideális állam elképzelés. Azt azért eléggé nagy ellenállással szemben győzi meg a platóni nézetet képviselő Szokratész, hogy a férfiak és a nők képességei tényleg azonosak. Hiszen mindenki a körülötte lévő, ettől teljesen eltérő társadalmi valóság láttán kevéssé hiszi ezt el. Tehát nagyon meg kell küzdenie Szokratésznek az ellenfeleivel, hogy ezt az ő nézetét elfogadtassa. És többek között erre például akkor a berzenkednek a résztvevők, amikor azt taglalja Szokratész, hogy hát majd a nők is a férfiakkal azonos módon kvázi mesztelenül birkóznak a torna csarnokba a testedzés céljából, ugye ezt a férfiakkal azonos módon fogják majd művelni, és akkor ez igen nagy derültséget vált ki a jelen lévők között, hogy na hát milyen szörnyű lesz és nevetséges, hogy ott majd a nők is félmeztelenül birkóznak, mint a férfiak. És Szokratész leinti a ezen kuncogó ellenfeleket, hogy ezen csak a műveletlen ember nevet, találja nevetségesnek, mert ez kizárólag a szokások kérdése. Vannak olyan államok, vagy városok, ahol ez már szokásban van, például Spártában messze menően eltér az aténi szokásoktól az állami berendezkedés férfiak és nők tekintetében. Tehát ezen csak a szokások következtében, amit természetesnek tartunk, az, amit látunk magunk körül, de ez eléggé esetleges, máshol, máshol van. Tehát lehet ez másképpen is, mint ahogy a korabeli ember ezt helyesnek és természetesnek, jónak tartja. Egy másik jellegzetes példa, a fodrász mester, ugye mert a különféle mesterségekben mindenhol lesznek ugyanúgy nők és férfiak is, nevelésük erre elő fogja őket készíteni, és akkor, hogy itt a férfiak és nők között azért vannak árnyalatbeli különbségek. Tehát a lényegi azonosságok mellett a képességek megléte vagy nem megléten túlmenően vannak azért fokozatbeli különbségek férfiak és nők között, mondják a beszélgető partnerek. És itt elsődlegesen arra gondolnak, ugye, hogy a nők többé-kevésbé testileg, kevésbé erősek, fejlettek a férfiakhoz képest. Tehát mondjuk a dárda vetésben, a harc művészetében a nőknek a kisebb testi ereje, még ha tanítják is majd nekik ezeket a harci művészeteket, valószínűleg nem lesz ugyanolyan a teljesítményük a kisebb fizikai erő következtében, de Platón, Szokratész, amellett kardoskodik, hogy ezek a különbségek ugyan vannak, hogy egy kicsit árnyalatban kifejezve a nők sok tekintetben gyengébbek, de ez csak a lényegi azonosságon belüli árnyalatnyi különbség. No, egy olyan aspektusról érdemes még beszélni, ami hát különösen az olvasók, modern és korabeli olvasók figyelmét is nyilvánvalóan megragadta, méghozzá, hogy ez a közösségi, a gyermekek közös nevelése, hogy mindenki a gyermekeket tekintheti kvázi sajátjainak is, mert arra figyelemmel kell lenni, hogy ne derüljön ki, hogy melyik gyereknek melyik a vér szerinti apja vagy anyja, mert ha ez kiderül, akkor ugye a vérségi kötelékek, a saját gyerek, saját szülő, tehát ezek a speciális kapcsolatok, esetleg a közösség összetartását veszélyeztetik. Erre Platon jól kidolgozza, hogy hogyan legyen ez elkerülhető, de leginkább ez a nemzés kérdéseire is kiterjedő, messze menő spekuláció tárgyát képezi Platonnál, hogy hogyan lehet, hogyan párosodjanak ugye a jövendő ideális állam polgárai. És itt a mi számunkra egy kicsit idegennek, vagy visszatetszőnek tűnő eugenetikai módszert alkalmazna Platón ebben az ideális államban, amely módszer a nyáj tenyésztés, szaporítás módszerének az analógiájára van elképzelve. A Platón is, meg a korabeli görög gondolkodók is szeretik a nyáj és a pásztor analógiát alkalmazni az emberi közösség és vezetői viszonyában. Abban az értelemben, hogy a pásztor az gondoskodik a nyájról, a nyáj javát tartja szem előtt, és a jó pásztor figyel arra, hogy a kiváló birkák párosodjanak egymással, hogy aztán a szaporulat is jó minőségű legyen. Na most akkor a kiváló birkák párosztatásával a kiváló minőségű szaporulat elérhető, és valahogy így képzeli el Platón ezt az ideális államot is, hogy a vezetők, mint a nyáj pásztorai, tudásuknál és erkölcsi kiválóságoknál fogva hivatottak lesznek arra, hogy érvényesítsék ezt az elvet, vagyis a kiváló férfiak és a kiváló nők egymással párosodva kiváló minőségű kis poliszpolgárokat fognak nemzeni, illetőleg szülni, és így a polisz is, mint nyáj, egyre kiválóbb egyedekből fog állni. Ennek a részleteit most azért nem fejtegetném, olvassák el, ahol Platonban ezekre vonatkozó spekulációkat. Platon nagyon használja állandóan a matematikát, a matematikai módszereket, és erre egy ilyen, a filozófusok ki fognak számolni egy ilyen házasodási arányszámot, de ezt most itt nem fejtegetném. Azt az egy szempontot érdemes még fölvetni, ami az állam könyv cím, tehát az egész állam fejezetekre osztik, könyv a neve a fejezetnek tulajdonképpen, és az ötödik könyv, ahol ezek a fejtegetések a férfi és a női természetről, a férfiak és a nők neveléséről olvashatóak, azt a fejezet címet viseli, hogy nő és gyermek közösség. Most ezen a címen érdemes meghökkenni. Ugyanis az eddigi fejtegetések alapján félrevezető ez a cím. Ha valaki nem olvasta még, vagy nem követte figyelemmel a platoni leírást, akkor ezt valahogy úgy értheti, mintha a férfiak közösen birtokolnák a nőket és gyermekeket. A címből. Na most a cím nem Platontól származik, ez a későbbi kiadó valamelyik kézirat, tehát nem ő használta ezt a félrevezető címet. Ez azért félrevezető, mert az eddigiek alapján világos kell legyen, hogy ha itten a közösségre figyelünk, mert az a fő szervező elv, akkor a cím úgy lenne korrekt, hogy férfi, nő és gyermekközösség, hiszen ilyen egalitárius, közösségi módon élnek férfiak, nők és gyermekek. Tehát semmiképpen nem úgy képzelem, de hogy a férfiak birtokolnák közösen a nőket és a gyermekeket, hanem az életmódjuk, a vagyoni viszonyaik, a feladataik az államban, férfiaknak és nőknek, mind ugyanazok. És a párosodás, vagy a gyermeknemzés, szexuális élet és ilyesmik mind közösségi módon vannak szervezve, a vezetők szervezik, irányítják. Itt az egyéni választás döntésnek nincs szerepe. De ez nem különösebben meghökkentő még a platóni elképzelésben sem, hiszen tudjuk, hogy a házasodás az az európai kultúrában, a görögöknél is, de még nagyon sokáig legkevésbé sem az ifjak, fiúk és lányok egyéni döntése, tetszése, szerelme vagy nem szerelme, érzelmei alapján történt, hanem a görög ókorban is a fiúkat, lányokat a szülők házasították össze az általuk kiválasztott fiúval vagy lánnyal. És ebben az illető ifjak és lányok érzelmei a legkevésbé sem játszottak szerepet. A vagyon, a társadalmi pozíció, a szövetség, érdekközösség, stb. Ilyen szempontok irányították a házasodást, és legkevésbé sem az egyéni döntés, vagy szerelem megléte, vagy nem megléte. Tehát akkor a platóni elképzelés sem annyira szörnyen sose hallott, amely nem veszi tekintetben a férfiak és nők egyedi választásait, tetszéseit, az együttélés, vagy hát a szexuális kapcsolat szempontjából. Ez azonban Platónnak csak az egyik műve a férfi és a női természet kérdésében, bár a számunkra nyilvánvalóan szimpatikusabb, vagy a mi kultúránkhoz közelebb álló társadalmi berendezkedés, de azért Platón is korának gyermeke, tehát vannak olyan művei, vagy a férfiak és a nők különbsége, azonossága kérdésében egy másik műve ettől eltérő felfogást tükröz. Méghozzá a korabelihez közel álló felfogást, amely a férfi és a nő között a szerelem kérdésében a jól ismert, a korban természetes, hierarchikus felfogást tükrözi. Ez a műve, ahol a korabeli görög szerelmi és szexuális viszonyokról alkothatunk képet, ez a Lakoma című írás, tehát Platón Lakoma című művéről, ennek egy rövid részletéről fogok még beszélni. A Lakoma, ahogy a címe is mutatja, ugye a helyszín egy baráti társaság, akik esznek, isznak, de alapvetően inkább borozgatnak, és emellett szellemes társalgást folytatnak, filozófiai társalgást, ennek a társalgásnak éppen, amelyről a Lakoma című dialógus beszámol, a fő elméleti kérdése az az erósz, a szerelem, vagy szeretet, vagy szexualitás, vágy, mindenféle modern fogalmakkal próbálhatjuk ezt körülírni. A szokásos fordítása a görög erósz főnévnek, amely vágy jelentésű, általában szerelemnek fordítják. Na most a Lakomában 5-6 ember egymással vitatkozva, egymástól eltérő nézeteket fejt ki. Remélem olvasták már a Lakomát, ha nem, akkor biztos megteszik most, és az egészet olvassák el, bár minket csak a Diotima nevű szereplő beszédének a felfogása fog itt foglalkoztatni. A többi is nagyon érdekes, a korabeli változatos szerelemről alkotott elképzelésekhez az egész olvasása tulajdonképpen fontos, de a Diotima nevezetű szereplő, aki nincs jelen, hanem Szokratész mondja el Diotima nézetét, de ez Platón nézete, hogy ilyen kettős közvetítéssel Szokratész mondja el Platón nézetét minden Platón dialógusban, de itt Szokratész még ráadásul egy másik személyre hivatkozik, akitől származnak az általa ott elmondott gondolatok, és ez a Diotima nevű bölcsasszony. Őtől lehallotta azt, amit elmond a Lakomán. No, de hát először talán a lényeget emelném ki, hogyha az időből kifutnék, mert a görög szexualitás rejtelmei biztos igen nagy érdeklődésre tartanak számot, nem csak magukat érdekli ez, hanem a mai filozófusok közül sokakat, például a fél év során már találkoztunk Michel Foucault nevével, akinek a Szexualitás története című három kötetes munkájából kettő a görög szexualitás aspektusaival, problémáival, felfogásával foglalkozik. No, tehát akkor először talán a lényegre, a diotíma beszédben olvasható nézetre kell kitérjek. És aztán, ha marad időnk, a görög szexualitásnak valamiféle rövid ábrázolására is ki kell térjek. Tehát mi is a szerelem? Minden platoni dialógusban, vagy a legtöbb platoni dialógusban van egy-egy központi téma, és az erről a résztvevők között jelenlévő különféle nézetek ütköznek egymással, illetőleg Szókratész, a fő közreműködő kérdései nyomán beható kritikai vizsgálódás alá kerül minden előadott nézet, és gyakran a nézet képviselője Szókratész kérdései nyomán kénytelen feladni a kezdeti felfogását, mert Szókratész néhány lépésben önellentmondásba hajszolja a nézet képviselőjét, és akkor az kénytelen feladni a kiinduló nézetet az adott kérdésről. De most mi inkább csak arra koncentrálunk, hogy a szerelem meghatározására a résztvevők, a lakoma résztvevői, mindegyik mond egy kis beszédet, és abban a szerelemnek egy általa helyesnek tartott definícióját adja, hogy mi is az a szerelem, és milyen a hatása, hasznos, káros, veszélyes, vagy éppen jó a szerelem a résztvevők számára, kerülni kell, vagy helyes, ha az ember keresi, tehát hasznos vagy káros, és egyáltalán mi a szerelem, mi az erósz. Most erre a diotéma beszédben Szókratész által előadott rövid definíció, tehát a meghatározás, az úgy szól, hogy a szerelem az a szépre való vágy, és ezen belül a szépre való vágy egy olyan speciális tevékenységhez kapcsolódik, hogy a szerelem a szépben való szülés vagy nemzés vágya. Ez a definíció röviden. Mit is jelent ez mindegyik elem? Nézzük sorban. A szerelem a szép utáni vágy. Ez ugye eléggé evidensnek tűnik, hogy aki szerelmes, az többnyire egy szép egyénbe szerelmes, és ahogy az illető kinéz, a szépség az mindenképpen egy látszó, egy megjelenő tulajdonság. És így indul el a szép utáni vágy, vagy a szépre való vágy, mint a definíció első része, egy ilyen felemelkedési, szinte lépcsőszerűen egyre magasabb szintre emelkedő sorozat, vagy a szerelemnek fokozatai. Ugyanis a szépnek, Platón szerint, egyre magasabb fokozataiba lesz szerelmes, az igazi szerelmes, és ezek a fokozatok így épülnek föl egymásra, hogy az első fokozata az egy szép test iránti vágy, vagy a szép külsőbe, egy szép testbe szeretünk először bele. Ez az első fokozat. De aztán a következő fokozat, a szépség fokozatain fölfelé emelkedve, annak belátásával vezet, hogy a testek szépsége rokon egymással, vagyis a következő fokozat a minden szép test iránti szerelem vágy fokozata lesz. Ezután is egyre magasabbra emelkedik a szépség skála, mert a testi szépségnél A platóni filozófiában magasabb rendű a lelki szépség, vagyis a szépségskála és a szerelem következő fokozata, ez már a harmadik, a szép lélek iránti vágy, vagy a szép lélekbe való beleszerelmesedés. Tehát már is a lelki szépség iránti vágy, szerelem fokozatán vagyunk. Itt pedig a lelki szépségre való vágy fokozatán a lelki tevékenységek, a szép lelki tevékenységek következnek, és a szép tevékenységek között szerepel a szép tudományok iránti szerelem. Most a szép tudományok iránti szerelem fokozatánál már az utolsó előtti, legmagasabb előtti fokozaton vagyunk, mert a szép tudományok között is van a legszebb tudomány, amelybe szerelmesek vagyunk, és ez a legszebb tudomány pedig magának a szépnek, nagy esszel, a tudománya. Ezzel megérkeztünk a szépség skála, vagy a szerelem skála legmagasabb szintjére, és itt a magának a szépnek a szerelme áll. Na most mi az a maga a szép? Ez természetesen megint a platóni filozófiának az idea tanra vonatkozó ismeretét előfeltételezi, ugyanis a szép az egy idea a platóni filozófiában, méghozzá nem akármilyen idea, hanem egy kitüntetett idea. A szép az a görög kultúrában, vagy Platón korában azonos a jóval. Ami szép, az jó, és ami jó, az szép. Ez egy korabeli értékképzet. Van ennek egy nagyon szép görög neve is, azt is mondom, ha van, aki már ismeri, ezt Kalokagatiának hívják, a szépség és a jóság összetartozásának eszméje. A kalosz főnév, melléknév, van benne, ami szépet jelent, és az agatos melléknév, ami jót, az a k, az a káj, és jelentésű görög szóból került oda. Tehát a kalokagatia az a szépség és jóság összetartozásának, azonosságának görög eszméje, amely Platón ideatanában is fontos szerepet játszik, vagyis amikor azt mondtam, hogy a szép ideájába való szerelmes vagy szerelem fokozatán állunk, akkor már a legfőbb idea, amely az államban a jó ideája nevet viseli, de a lakomában ez a szép köntösében jelenik meg, hiszen ott a szerelem tárgya ugye a szépség, és akkor ezt a skálát követi a diotima beszéd, emelkedik egyre följebb a leírt 4-5 fokozaton keresztül, és megérkezik az ideák szemléletéhez, mert aki a szép ideájának, a szép tudományának a szerelmese, az képes megpillantani, ismerni, mármint a lelki szemével természetesen, egy ilyen intellektuális szemlélet formájában a legfőbb ideát az ismeri ezáltal az ideákat, vagyis tulajdonképpen kiderül, hogy filozófussá vált ez az egy szép test iránti szerelem első fokozatán elinduló és egyre följebb emelkedő szerelmes, megérkezett a legfelsőbb szintre, ahol nem más ez az ember, aki a szép ideájába, a szép tudományába szerelmes, mint a filozófus. Hiszen a filozófus képes leginkább arra, hogy megismerje az ideákat. Ebből következően a szép, illetőleg jó ideájának megismerésére is leginkább a filozófus képes. Ez avval az érdekes paradoxonnal, egy másik műben, a Phaedrosban fejtegeti ezt Platón, hogy hát akkor ezek szerint tulajdonképpen a legjobb szerető az a filozófus, vagy a filozófus ért legjobban a szerelemhez. De ez nem a Lakomában tárgyalt kérdés, hanem a Phaedrosz című dialógusnak többek között ez is az egyik kérdése, hogy hát ezt hogy is értsük, hogy itt a szerelem és a filozófia ilyen módon azonosak, vagy összetartoznak. De most a Lakomában egyelőre arra kell figyeljünk, hogy miután a szerelem Diotima által előadott, Szokrátész által előadott Diotimától származó, de platóni definícióját most már értjük, akkor mit jelent ez a nemzés a szépben test és lélek szerint? Nemzés vagy szülés a szépben test és lélek szerint? Hát természetesen van ennek egy nagyon kézzel fogható vagy érzéki jelentése, amely eredményeképpen azon különböző nemű szeretők között egy utód származik, tehát egy testi termék vagy eredmény lesz a különböző nemű szeretők kapcsolatából. Tehát a szülés, nemzés a szépben, ebben a szó testi értelmében az emberi faj fennmaradását, az utód nemzés kérdését jelenti. De a platóni filozófiában a test és a lélek hierarchiája az egyik fontos alapelv. És itt az emberi utód a faj fennmaradásához mindenképpen testi kapcsolatra van szükség, és ez a testi kapcsolat két különböző nemű szeretőt kell jelentsen. De tudjuk, hogy Platónnál a lélek az ember elsődleges, meghatározó, kitüntető jegye, mert hozzá kapcsolódik ugye a gondolkodás képessége. És a szerelem elképzelésében is van ennek relevanciája. Ugyanis Platón ebben a Diotima beszédben a különféle szeretők, szerelmesek között logikai csoportokat létrehozva azt mondja, hogy hát a lelki szerelem az mindenképpen értékesebb, mint a testi szerelem, hiszen a test-lélek hierarchia a platóni filozófiának egyik sarkalatos eleme. A lelki természetű szerelem, na most milyen emberekre jellemző a lelki természetű szerelem vagy vágy, és hogy van a testi természetű vágy vagy szerelem, hogyan magyarázható ez? És erre Platón azt mondja, hogy ez egyedi különbség, ha úgy tetszik, adottság kérdése, hogy vannak olyan emberek, és itt férfiakat értünk alatta, jellegzetes módon, ugye általában a görög filozófiában, tehát vannak olyan emberek és férfiak, akiknek a lelki természetű kreativitás a jellemzőjük, a lelki természetű alkotóképesség, és az ilyen természetűekhez képest vannak olyanok, akiknek a termékenysége vagy kreativitása az inkább testi természetű termékenységet, nemzőképességet jelent. Mind a két csoportban férfiakról beszélünk. Na most azok a férfiak, akiknek a lelki kreativitás termékenység a jellemzőjük, azok a természettől kiválóbb nemhez fognak fordulni, vagyis ezek a férfiak más fiatal, vagy kevésbé fiatal férfiakba lesznek szerelmesek, és ebben a két azonos nemű, tehát két férfi közötti szerelmi kapcsolatban természetesen a platóni filozófia elvei szerint tilos a testi kapcsolat, ez egy két férfi közötti lelki természetű szerelem. Mit jelent ez? Ugye az volt a definíció a Diotima beszédben, hogy szülés vagy nemzés testi és lelki értelemben. Ezt úgy magyarázza, vagy értelmezi Platón, hogy e között a két férfi között, akiket ilyen lelki természetű szerelem köt össze, ez a közös filozófálás, illetőleg idősebb férfi és fiatalabb szerelmes kapcsolatában egyfajta nevelés formájában működik, vagy abban aktualizálódik ez a szerelem, amikor is a fiatalabb férfi, fiú nevelésére irányul ez a kettőjük közötti kapcsolat. Milyen nevelésére? Hát szellemi nevelésére, filozófiai nevelésére, de természetesen az állampolgári képességek, erények, elsajátítása is ennek a kapcsolatnak a keretében történik. Vagyis a testi kapcsolaton túlmenően, vagy annak tilalma mellett ez a lelki-szellemi szerelem közös filozófálást az erényről, a polisz polgár számára szükséges tudnivalókról, képességekről való beszélgetést, egyfajta nevelést jelent, de a testi kapcsolat tilalma mellett. Mert hogyha a testi kapcsolat is létrejön ebben a homoerotikus viszonyban, nevezzük így ezt a platóni magasabb rendű férfiak közötti lelki szerelmet, ha netán testi kapcsolatra kerülne sor, akkor evidensen egy szinten lejjebb kerülnek. Ez már nem az égi vagy az igazi szerelem, hanem akkor a földi szerelem alacsonyabb, közönséges formájának a szintjére zuhannak. Na most a másik típusú testi kapcsolattal járó szerelem, amelyben egy utód a kapcsolatnak a terméke vagy a gyümölcse, ugye evidens, hogy itt ehhez egyáltalán, hogy utód létrejöhessen, csak is férfi és nő közötti szerelem szükséges, hiszen más módon nem jön létre utód, ugye, ha azonos neműek között lenne ez a testi kapcsolat. És hol van ebben akkor az a bizonyos hierarchia, amit a férfi és a nő közötti tradicionális, korabeli felfogás jeleként utaltam rá, hogy itt kimutatható. Hát úgy, hogy világos, hogy a szerelemnek ebben a platóni nemesebb égi szerelem meg közönséges testi szerelem kategóriájába a férfiak és nők közötti szerelmi kapcsolat eleve az alacsonyabb rendű szerelem síkjához tartozik, mert nélkülözhetetlen ugye hozzá a testi kapcsolat, mert hogy a célja az utód nemzése. Ez megint egy olyan gondolat, ami a korban abszolút evidencia, hogy a férfiak, korabeli férfiak számára, és itt egy kicsit kitérek talán a görög szexuális szokásokra való utalásra, mert csak arra van időm, hogy röviden utaljak, ugye azt mindannyian tudjuk feltehetőleg, hogy a homoszexualitás, heteroszexualitás kérdésében a görög kultúra mind a kettőt tolerálja, elfogadhatónak tartja a férfiak és nők közötti homoszexuális kapcsolatokat, és ezt nem tartja kizárólagos identitás képző elemnek, mint ahogy esetleg az utóbbi néhány évszázad európai kultúrája úgy gondolja, hogy ez egy ilyen egymást kizáró identitás, hogy valaki vagy homoszexuális, vagy heteroszexuális, mint egy ilyen identitás képző jellemzőként, mert ha valaki homoszexuális, akkor nem heteroszexuális, és fordítva. De a görögök ezt eléggé másként gondolták. Ez csak abból az egy szempontból is belátható, hogy egy felnőtt aténi férfi számára az, hogy felesége van, a törvényes felesége, akivel utódokat nemz, az egy normális, természetes, úgymond kötelessége minden felnőtt aténi férfi polgárnak, hogy gondoskodjon törvényes feleségével az utódok nemzéséről. De emellett, hogy van neki egy törvényes felesége, akivel törvényes utódot nemz, lehetnek mellette vagy előtte fiú szeretői is, ez is természetes vagy tolerált, kicsit változó koronként azért a görög kultúrában belül is az ez iránti tolerancia. Tehát akkor a fiú, fiatal fiú szeretők mellett lehet neki, nem kötelező, de lehet neki törvényes felesége, az viszont kötelező abban az értelemben, hogy erkölcsi kötelesség, nem törvényi kötelezettség, de erkölcsi kötelesség, hogyha számos fiú szeretőiről ismert egyed, azért az állampolgári kötelességéről se feledkezzen meg, mármint az utód nemzéséről. No, a görög szexualitási rejtelmeiről, vagy a hogyan más a görög homoszexualitás, mint a mai homoszexualitás, erről a Foucault emlegetett szexualitás története köteteiben hosszas összehasonlításokat, fejtegetéseket olvashatunk, épp például arról, hogy a görögök ezt nem tekintették ilyen kizárólagos identitás képző vonásnak a homoszexualitást, és nem is tekintették ilyen felismerhető személyiségjegynek, mint ahogy mondjuk az európai kultúra még talán ma is hajlamos ilyen külső ránézésre megállapítható jegyekkel azonosítani a homoszexualitást. Ugye ezek a 19.-8. századtól közismerten ugye ilyen nőies öltözködés, nőies mozgás, ilyenekben véli az európai kultúra, amely újabb a kereszténység korszakában megszemenően intoleráns a homoszexualitással szemben, és ebből következően ez egy rejtett vonás viselkedés kell legyen, de ilyen árulkodó külső jelek után vél kutatni a rejtett homoszexualitás árulkodó jegyei kutatja a heteroszexualitást normává emelő európai keresztény kultúra. No, a görög homoszexualitásról van egy igen kiváló könyv, egy görög ókortudós, lefordították magyarra, Dovernek, Kenneth Dovernek a görög homoszexualitás című könyve, amely a görög kultúra igen alapos ismerete, történeti, művészeti, filozófiai és egyéb művekben, vázafestéményekben, stb. Mutatja be a görög homoszexualitásról való gondolkodást. Ott olvashatnak arról, ebből az egészből csak annyit, most ha két percem erre még van, annyit emelnék ki, hogy a görög szerelem vagy szexualitás a platóni művekből is kiolvasható, vagy megismerhetően a szerelemről nem úgy gondolkodik, mint a modern korban erre többé-kevésbé a modern kultúra hajlik, vagyis, hogy a szerelem az két egyén kölcsönös, egyenrangú, mármint érzés tekintetében egyenrangú kapcsolata, mind a ketten egyformán szerelmesek egymásba, hanem a görög kultúra, görög szexualitás az egyértelműen megkülönböztet egy aktív pozíciót, ez a szerető, a szó aktív értelmében, aki szerelmes, aki érzi a vágyat, és a szerelem vágy tárgya pozíciót, aki a szeretett lény. Ezt gyakran kedvessel próbálják fordítani ezt a pozíciót. Tehát van egy aktív, a szerelem szubjektuma pozíció, és van a szerelem tárgya pozíció. A kapcsolatban, a szerelmi kapcsolatban. A szerelem szubjektuma, aki szerelmes, az többnyire egy a platóni művekből ismerhetően egy idősebb tudással, állampolgári erényekkel rendelkező férfi, felnőtt férfi, és a vágy tárgya az többnyire egy fiatal, szép fiú, és ez a fiatal, szép fiú, mint a vágy tárgya, ugyan viszont szereti a szerelem alanya pozíció, tehát ezt az idősebb férfit, de egészen más kettőjük között a kapcsolat nem ugyanaz viszonzódik az egyik és a másik között, ugyanis ez a fiatal fiú a szerelemtől, az idősebb férfivel való kapcsolattól tudást, erények, képességek elsajátítását reméli, vagy számára az a kapcsolatnak az értelme, míg a másik, a szubjektum, az idősebb férfi számára a szerelem tárgya elsősorban a szépségével, a fiatalságával, a vonzerő. Tehát ezért mondom, hogy ez hierarchikus ez a pozíció, és természetesen a platóni művekben láthatóan itt alapvetően azonos neműek, méghozzá férfiak közötti szerelemről van szó. A plátói szerelem, amit később ezen a néven ismer az európai kultúra, platóni eredetében egy homoszexuális vagy homoerotikus viszony, hiszen tudjuk, hogy a testi kapcsolat tilos a platóni elképzelés szerint. Később az európai kultúrában, amit plátói szerelem fogalmaként ismerünk, ugye az már a, mondjuk a lovagi szerelem egy ilyen klasszikus megtestesítője, már heteroszexuális a viszony, tehát két különböző nemű ember közötti szerelem, de megőrizte a testiség tilalma platóni jegyét, amennyiben ugye a plátói szerelem, az a lovag szerelme a hölgy iránt, az elérhetetlen távoli hölgy iránt, akivel nem kell feltétlenül még ismerniük se egymást, elég, ha a lovag ismeri rajongása tárgyát, a csodálatos hölgyet, és imádja őt a távolból viszonzatlanul és többnyire reménytelenül, és a hölgy pedig nem tartozik ezért semmivel, ő csak tud róla, vagy nem tud róla, ő mindenképpen ebben a kapcsolatban nem veszt testi, vagy szellemi, lelki értelemben sem részt. Tehát a plátói szerelem ideálja az alapvetően a testiség mellőzésé a lényegi jegye, és ez visszavezethető a platóni elképzelésnek, a Diotima beszédben is megfigyelhető rang különbségére a testi és a lelki kapcsolat között. No hát ezzel le is járt az időnk, és végére is értünk többé-kevésbé a két Platón műnek, sőt, még az Arisztotelészt is sikerült belezsúfolni. Következő órán egy másik klasszikussal, a polgári kultúra, polgári család, szerepek egyik klasszikusával, Rousseauval foglalkozunk. Olvassák az Emil című könyvet, mert ugyan abban csak az ötödik könyv a Zsófia, ami kijelölt anyagunk, de Emil neveléséhez képest van értelme Zsófia nevelésének. És ez ugye az előző négy könyvben található. Zsófia csak az ötödik könyvben kerül elő.
Elhangzott Emberi természet, női természet, Jó Mária előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.